Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagybodó Tibor. A tartalomból: sokan tudják azt, hogy a sajtó egyik fontos feladata a mindenkori hatalom ellenőrzése. De vajon hogyan tudja ezt a szerepet betölteni, ha mondjuk állami támogatásban részesül? Azonban kérdés az is, hogy mi lenne az ideális képlet arra, hogy a média orgánumai megőrizzék függetlenségüket és az objektivitásukat. Sajnos be kell lássuk azt, hogy a sajtó önerőből egyre nehezebben tartja fent magát, és ezzel arányosan nő a politikum befolyása a médiára. Témánk: létezik-e ma még szabad és független sajtó? Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket és a hozzászólásokat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Összhang Facebook oldalon, valamint a 0740-274-165-ös telefonszámon. Ismétlem, 0740-274-165. Továbbá jelezzük, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető, címünk marosvásárhelyiradio.ro. És most köszöntjük az Összhang mai vendégeit, Szuker Ervin újságíró, közírót, a Román Televízió munkatársát, a Vásárhely.ma felelős szerkesztőjét, Nagybodó Szilárd újságírót, a Marosvásárhelyi Rádió és a Népújság munkatársát a mikrofonok előtt, és a telefonvonalunk másik végén itt van velünk Nánó Csaba közíró is, akit szintén barátsággal és tisztelettel köszöntünk. Szervusztok! Jó, hogy ma is, ma délután is elfogadtátok a meghívást.
Köszönjük szépen, köszöntöm a hallgatókat, szép jó napot kívánok, sziasztok!
Én is köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek.
Kolozsvárról is szeretettel köszöntöm a Vásárhelyi Rádió hallgatóit. Mindjárt az elején hadd mondjam el, hogy nagyon örvendek, hogy az Összhang felvállalta ezt a beszélgető műsort, ugyanis az életmódunkhoz hozzátartozik az is, hogy hogyan olvasunk, és főleg, hogy mit olvasunk. Hát, ha egy kis támpontot nyújtunk a kedves hallgatóknak, olvasóknak.
A sajtó egyik fontos feladata a mindenkori hatalom ellenőrzése, de vajon hogyan tudja ezt a szerepet betölteni, ha mondjuk állami támogatásban részesül? Javasoljuk, hogy kezdjük innen, vagy inkább most már folytassuk innen a mai Összhangot. Csaba, várjuk a válaszod, kezdjél te.
Hát nyilvánvaló, hogyha egy hatalom szerepet vállal a sajtóban, akkor nehéz ellenőrizni. Azért ne felejtsük el, hogy különböző politikai fórumok, illetve hát önkormányzat, minisztérium most is támogat lapokat, de ezek főleg kulturális jellegűek, amelyeknek nincs mondjuk beleszólásuk a politikában. Én úgy vélem, hogy valahogy mindenféleképpen el kéne kerülni azt, hogy a hatalom eszközei legyünk, ahelyett, hogy az ellenőrzői. Ezt nehéz megoldani, főleg most ebben a sajtóban pénztelen, nincstelen világban. Nem tudom, Ervinéknek mi a véleményük erről.
Üdvözöllek, Csaba, teljesen egyetértek veled, hogy a hatalom ellenőrzői kell, hogy legyünk, nem a kiszolgálói, viszont a romániai helyzetből kiindulva, vagy akár a magyarországiból is, én azt mondom, hogy még mindig a kormány által fenntartott közmédia, tehát TVR, illetve M, ezek a legobjektívebbek, és sokkal jobb helyzetben vannak, mint azok, amelyek csak reklámból tudják fenntartani magukat. Nem csak az itt dolgozó újságírók vannak jobb helyzetben, hanem az adott média fogyasztói is, ugyanis nem csak az egyik oldalról, vagy nem csak a másik oldalról látják, hallják, olvassák a híreket. Ráadásul a közszolgálatiság az egyebet is felvállal, mint úgymond a hatalom kiszolgálása, de ez szerintem túlzás, hogy azt mondani, hogy kiszolgálja a hatalmat. Elég, hogyha megnézzük, hogy milyen műsorok vannak a román, vagy akár a magyar kereskedelmi adókon, és mennyivel értékesebb műsoranyag található a közszolgálati médiában. Tehát én azt sem támogatnám, hogy csak reklámból éljen a sajtó, mert akkor látjuk, hogy mi történik, hogy bulvárosodik, bekalizálódik itt Romániában, és mindent a nézettségnek rendelnek alá, ami meg is látszik a színvonalon.
70%-ban tudok körülbelül csak egyetérteni Ervinnel. Az, hogy a közszolgálati média a legobjektívebb, vagy legalábbis az kellene legyen, ez így van, és ez Romániában teljesül is. Ez annak is köszönhető, hogy azért elég gyakran, vagy bizonyos esetekben túl gyakran cserélődik a politikai hatalom, így nem tud annyira rátelepedni a médiára. Na most, hogy Magyarországon a közszolgálat az objektív lenne, Magyarországon a közszolgálat szerintem a Fidesz propaganda csatornájává sínlett vissza, ahol jóformán csak azt lehet elmondani, ami jó a magyar kormánynak, és azt az érzést keltik ezek a csatornák, hogy most lépünk be a Kánaánba, csak azért szerintem a kilincsre annyira ne tegyük rá a kezünket, mert lehet, hogy eléggé megéget. Tehát a kereskedelmi médiák azok tényleg átvették a reklám szerepét, és különböző termékeket, szolgáltatásokat promoválnak a minőség és a minőségi tartalom kárára. A közszolgálat még próbál megmaradni, többnyire sikerül, mondjuk Magyarország egy erős kivétel.
Szerintetek mégis akkor mi lenne az ideális képlet arra, hogy mint már mondtuk, a média orgánumai megőrizzék függetlenségüket és az objektivitásukat, hogyan lehetne, vagy hogyan lehetnének akkor mégis függetlenek? Csaba?
Úgy, ahogy ezelőtt 20-30 évvel, amikor az emberek megrendelték a lapokat, tehát így tudták biztosítani annak a médiumnak a függetlenségét. Azt szokták mondani, hogy aki fizet, az rendeli a zenét. Hát ez pontosan így van a média esetében is. Ameddig az előfizetők tisztában voltak azzal, hogy az újságíró, az újságok ebből élnek, addig valamennyire, sőt, többnyire függetlenek tudtak maradni. Ma már mindenki, ahogy már elhangzott a műsorban, valahogy azt hiszi, hogy az újságíró ingyen dolgozik, a lapok ingyen teremtődnek meg. Sajnos én nem látom azt, hogy maradhat valaki független ezek ilyen körülmények között.
Nyilván, hogy a nyomtatott sajtó esetében előfizetőkre volna szükség, azonban ahhoz, hogy előfizetők legyenek, egy olyan újságolvasói kultúra kéne újraéledjen, amilyen a 90-es évek végéig, sőt, megmerem kockáztatni, a 2000-es évek végéig létezett nálunk is, és a nyugati társadalmakban még mindig van. Sajnos a fiatalság jelenlegi neveltetése, jelenlegi oktatása nem erről szól. Nincsenek rászoktatva a fiatalok, hogy újságot olvassanak. Most nem feltétlenül a nyomtatott sajtóra gondolok. Olvassanak interneten is újságot, ne csak a Facebookot bújják, és az álhírek között keresgéljenek, nem is tudván, hogy lényegében milyen csúszós, sikamlós talajra léptek.
Véleményem szerint ez, hogy teljesen független sajtó, ez régebb is közel lehetetlen volt az, hogy mindentől független legyen a sajtó. Hiszen az olvasóktól függött régebb, és hogyha olyan tartalom került, ami az olvasóknak annyira nem tetszett, vagy az olvasók zömének, akkor az alap vesztett ebből a táborából. Illetve most ugye azt látjuk, hogy politikai pártok, politikusok, intézmények, államok tartják fent a sajtó bizonyos fajtáit, illetve megvan az a rész, hogy jönnek finanszírozók, befektetők. Na de most már, hogyha egy vállalat, akinek tényleg semmi köze nincs a politikához, azt mondja, hogy igen, én támogatom ezt az újságot, ezt a rádiót, vagy ezt a televíziót, ott is azért az újságírók, hogyha megvan nekik a teljes szabadságuk, elkezdenek azon gondolkozni, hogy jó, de hogyha az a cég valamilyen baklövést követel, akkor azért azt megpróbálom halkabban közölni, mert végül is ő adja nekem a pénzt, a megélhetést, tehát azért annyira nem támadhatom én a kenyéradómat végeredményben.
Bár jutnánk el ideig, hogy lennének ilyen nagyvállalatok, amelyek minden érdek nélkül támogatják a sajtót. Persze ehhez egy sokkal észszerűbb reklám, illetve szponzortörvényre lenne szükség, és nem csak a sajtó miatt, hanem a kultúra miatt, a sport miatt is, de hát ezt tárgyaljuk már 90 óta.
Persze én egy idealisztikus képet próbáltam lefesteni, és utalni arra, hogy a tökéletesnek tűnő képben is vannak azért olyan pontok, amik nem tökéletesek.
Amúgy én itt most nem a kérdező szerepében vagyok, viszont megkérdeznélek téged, hogy benned mégis felmerül az, hogy állami közszolgálati rádiónál dolgozol, és akkor vajon mit szabad bemondjál, és mit nem? Mert hogy ezt a kormány, pontosabban az adófizetők finanszírozzák.
Nem. Nem fordul meg, tehát megnézem azt, hogy mi az, ami közérdek, mi az, ami érdekelheti az embereket. Nyilván van olyan tartalom, ami nem érdekel egy ember, de érdekel másokat, és ez működik fordítva tükörben is.
Mert én nem hinném, hogy az, aki egy magán lapnál, rádiónál, tévénél dolgozik, az annyira kéne, hogy igazodjon a tulajdonoshoz, mihelyt egy közszolgálati adó munkatársai sem úgy kelnek, úgy feküsznek, hogy vajon a kormányfő, a miniszterelnök titkárnője, sofőre vagy táskahordozója mit gondol arról, amit mi elmondunk a rádióban, vagy bemutatunk a tévében.
Több mint, tehát nem így fekszünk le, ez egyértelmű. Nem, itt az a lényeg, hogy egy színes palettát lefedjünk, ahol mindenki megkapja a számára érdekes témát, de ez nem csak a közszolgálatiság feladata lenne, hanem meggyőződésem, hogy más sajtóorgánumok is ezt a feladatot kéne vállalják.
Hát nyilván, hogy ez lenne az ideális, de sajnos, amint említettem, a magán, főleg audiovizuális média az elment a bulvár média irányába.
És ez különösen köszönhető például a YouTube-nak is, ami úgy kezdi átvenni a hagyományos tévé szerepét, hiszen a legtöbb ember lakásában okos tévé van, vagy ha nem, akkor ott van a számítógép, vagy a zsebében az okostelefon, és még lehetne sorolni az eszközöket, ahol bármilyen tartalmat megnézhet. A YouTube influencereket, és ezt idézőjelben mondtam, ezt az influencer szót, pedig zömében vállalatok támogatják, és akkor azt látjuk, hogy elmondja, hogy milyen jó az a játék, vagy milyen finom ez az üdítő, és még végtelen tárháza van, vagy hogy milyen szép és vagány ruhákat lehet venni az XY website-on.
Fokozzuk akkor a témát, a beszélgetést. Önerőből akkor a sajtó egyre nehezebben tartja fent magát, de ezzel arányosan nő a politikum befolyása a médiára. Beszéljünk most arról, hogy beszélhetünk-e ma még akkor szabad sajtóról, hisz ez a ma délutáni, ma esti témánk. Csaba?
Nézd, én, hogyha jól belegondolok, közel 30 évig voltam újságíró, Nekem soha senki nem mondta meg, hogy mit írjak, vagy mit ne írjak, miről szabad és miről nem. Tehát úgy gondolom, hogy újságírótól is függ, hogy mennyire tudja felvállalni azt, amit az a bizonyos politikai szféra hirdet, és mennyire nem. Nem kell lefeküdni senkinek. Tehát ilyen módon szerintem inkább az újságíró marad szabad, mint az a termék, amit kiad a kezéből. Innen tovább nem tudom.
Csaba, én is nagyjából ugyanezt tapasztaltam a 30 valahány éves pályafutásom alatt, hogy nemhogy nem próbáltak rám parancsolni, nem is mertek kérni ilyen dolgokat, mert ismertek, hogy nálam se anya, se apa nincs a szakmában, hanem csak az olvasó létezik. Viszont olyasmit megéltem, és sajnos nem is olyan rég, és sajnos nem is olyan messze, hanem pont itt szülővárosomban, Marosvásárhelyen, hogy néhány cikk után az illető önkormányzati intézmény, hadd ne említsem meg, melyik nagyvárosról van szó, megvonta a reklámot. Gondolván, hogy minket büntet, holott lényegében ezzel nem is a reklámot, a hirdetéseket, mert a kettő között azért különbség van. Gondolván, hogy minket büntet, holott ezzel lényegében egy bizonyos olvasói kategóriát sújtott, de hát amikor valakin bosszút akar szállni, akkor nem veszed figyelembe azt, hogy más is szenvedhet ezért.
Teljes függetlenség, teljes szabadság, hát ez az, amit a közszolgálatiság betölt, be kellene töltsön. Ez Romániában, én úgy veszem észre, hogy sikerül is, tehát nekem sem mondta meg senki, igaz, nem 30 évről beszélek én, hanem jelenleg csak 5-ről, ami a 30-nak az egyhatoda, de nem mondta meg senki, hogy kit hívjak, vagy kit ne hívjak műsorba, vagy nem vontak kérdőre, hogy de miért XY volt, és miért nem ZX. Ennek nyilván én továbbra is ezt mondanám, hogy az is feltétele, hogy a politikában is legyen ciklikusság, hogy ne tudjanak rátelepedni a sajtóra. Például ugye az Egyesült Államokban is ezt látjuk, hogy két ciklusban lehet valaki elnök, és nem élete végéig jóformán kikiáltja magát elnöknek, és azt a pártot vezeti, ami éppen hatalmon van, és ez évtizedekig hatalmon van, mert ennyi idő alatt már rá tud telepedni mindenre, és a közszolgálati, a relatív szabad sajtó helyzete is nagyon nagy veszélybe kerül.
Kollégák, uraim, egy korábbi műsorunkban már szó esett az újságírás színvonalának eséséről. A kérdés, hogy mitől alacsonyabb a digitális újságírás színvonala a hagyományosnál? Csaba?
Szerintem elsősorban a sietség miatt, ezt már elmondtam, hogy a hírgyártás számít, nem pedig az, hogy milyen minőségű híreket teszünk az asztalra. Egyébként hadd tegyem hozzá, hogy olvastam egy kimutatást, miszerint a mai fiatalok 10-szer annyit olvasnak, mint mi ezelőtt 30-40 évvel. De az a kérdés, hogy mit? Tehát ők üzeneteket olvasnak, mondatokat, címeket, nem pedig tartalmas dolgokat. Tehát itt látom a különbséget, hogy az írott sajtónak azért volt egy színvonala, míg nem tudom, a sok internetes újság ugyanazt közli, ugyanazt mondja, elveszíti a saját színvonalát.
Mondjuk ez meg is látszik nagyon sok fiatalon, hogy csak címeket, csak SMS-eket olvas, akkor, amikor meg kell szólalnia, vagy akkor, amikor szintén egy mondatban kell válaszolnia írásban.
Akkor én most hadd beszéljek a saját generációm ellen végeredményben, mert lehet látni a Facebookon, hogyha már mit olvasnak a fiatalok, a kérdés, ilyen posztokat, hogy hogyan rövidülnek le a szavak, és egy magyar példával illusztrálnám ezt, hogy úgy kezdődött minden, hogy egy SMS-ben leírtuk azt, hogy oké, ez ugye három betű. Idővel ebből már csak az ok maradt, tehát az O és a K betű. Mostanra pedig már csak egy K betűt teszünk ki, és köszönjük szépen, jól vagyunk. És ez egy nagyon banális példa, de ez másban is megjelenik.
De nem az a baj, amikor az okét nem okéként írod le, hanem csak O és K-ként, hanem az a baj, amikor az ellipszilonos hűjét pontos J-vel helyettesíted, egy betűt lesporolsz, és akkor a hülyét hülyeként írod le, de nagyon hülyén.
Igen, de mondjuk akkor reménykedjünk abban, hogy aki így szeretné leírni ezt a szót, annak a számítógépe vagy az okostelefonja segít abban, hogy ne tűnjön már olyan hülyének a hülye szó leírása közben. Ugyanakkor itt az online újságírás volt a kérdés. Bizonyos tekintetben ott van a hírverseny, és igen, a mennyiség a minőség kárára ment, viszont az online újságírásnak is vannak olyan részei, ami túlmutat a papír alapú újságíráson, és itt, amire most így hirtelennyében tudok gondolni, az a hiperlink, hogy olvasok egy szöveget, és ki van emelve egy szó, amire ha rákattintok, el tudok olvasni még egy cikket, így megértem a háttértörténetet, vagy információt szerzek az előzményről, vagy egy más szemszöget is meg tudok látni, hallgatni, el tudok olvasni, ami pedig nekem bővíti az ismereteimet, persze ehhez kell venni a fáradtságot is, hogy elolvassuk.
Azért lássuk be, hogy kevesen vannak ilyenek, Szilárd.
Igen, ezzel teljesen egyetértek, de lehetőség lenne rá az online-ban, miközben a papír alapon nem feltétlenül volt, csak élni kellene vele.
Hogy mit, hogy írunk le helyesen vagy helytelenül, de mit, hogy olvasunk, és akkor innen a kérdésem, hogy olvasóként szerintetek mi zavar a leginkább a portálokon megjelenő írásokban, Csaba?
Hát engem elsősorban a fogalmazás trehánysága és a helyes írás, ami nagyon-nagyon tud zavarni. Látszik, hogy nincsenek olvasó szerkesztők, erről már beszéltünk, nincsenek korrektorok, tehát mindent felcsapunk úgy, hogy van, ahogy jön. Ez zavar a legjobban. Persze vannak kivételek, Ervin, gondolok a ti vásárhelypont mára, mert eddig csak színvonalas dolgokat olvastam, de általánosságában ez van.
Köszönöm szépen, Csaba, ahogy azt mondják, hogy ez itt a reklám helye volt, de még egyszer köszönöm neked. Én elég sok román portált olvasok, néha-néha németet is. A németben nem találok helyesírás hibákat, valószínűleg azért, mert helyesebben írnak, mint mi, de az is lehet, hogy én nem ismerem annyira a nyelvet. A románban viszont nem csak a trehány megfogalmazás zavar, meg a felületesség, hanem a címek zavarnak a leginkább. Nem is mondanám azt, hogy blikvangos címek, hanem inkább megtévesztő címek, amelyek nyilván, hogy kattintásvadászat céljából születnek, és a szerzőknek abszolút semmi problémájuk nincs azzal, hogy köszönő viszonyban nincs a cím a cikk tartalmával. Hál' Istennek a magyar portálokon, erdélyi magyar portálokon ez még nem vált divattá.
Igen, és ez a jó hír, hogy mi még ezt megpróbáljuk megőrizni, amennyire tudjuk. És egész jól néznek ki az erdélyi magyar médiaportálok. Tehát most webdesign szempontjából ezek jól össze vannak rakva, olvasható, koherens, ami engem tud zavarni online felületeken, és hogyha ez megtörténik, hogyha valaki ezt tapasztalja, akkor az már lehet egy felkiáltó jel, hogy az adott weboldal, ahova ő elkeveredett, az álhíreket tartalmaz, az, hogyha megjelennek ezek a mindenhonnan és mindenhova felugró reklámablakocskák, amik a világ legnagyobb böszmeségeit tudják reklámozni, ez egy ilyen felkiáltó jel, hogy vajon egy akármilyen minimálisat is magára adó sajtóorganum ilyet megengedne, mert 99% hogy nem.
Igen, de válaszoljunk arra a kérdésre is, hogy honnan tudhatja az átlag olvasó, az, aki nem túl jártas a digitális világban, hogy az adott portál, amit épp olvas, mennyire komoly, és igen, mennyire hiteles. Csaba.
Hát ezt manapság már nagyon nehéz megmondani, Szerintem kell egy bizonyos fokú műveltség és tájékozódás ahhoz, hogy különbséget tudjál tenni a hírek és az álhírek között. Hát ez már tényleg az olvasón múlik. Tehát én nem tudom megmondani senkinek, hogy mit olvasson és miért olvassa, de hát szerintem egy általános műveltséggel rendelkező ember azért csak különbséget tud tenni a kettő között.
Valóban szükségeltetik ez az általános műveltség, és én azt szoktam javasolni azoknak, akik rendelkeznek ugyan ezzel az általános műveltséggel, viszont tényleg dzsungelben érzik magukat, amikor ki kell választani egy-egy hírforrást, hogy ne a Facebookot görgetve válasszanak egy-egy cikket, hanem szemeljenek ki maguknak néhány portált. Érdeklődési körüktől függően, és azokat a portálokat olvassák rendszeresen. Elolvasnak három cikket, akár egy ismeretlen portálon, és rögtön meg tudják ítélni, hogy az komoly, hogy valós, vagy kamu az egész, és álhíreket tartalmaz.
Vannak felkiáltó jelek, és nem is egy az online médiában. Az első az, hogy az adott cikknek van-e szerzője, valaki aláírta-e, valaki vállalja-e érte a felelősséget. A következő, hogy a portálon valahol megkapjuk-e az impresszum részt, ki dolgozik annál az újságnál, portálnál, kik azok, akik előállítják a tartalmat, összegyűjtik a híreket, közzéteszik, vagy akár csak feltöltik a honlapra, de ki az, aki dolgozik. Illetve még egy fontos dolog tud lenni az a végződés. Hogyha valami pont infóban végződik, vagy valamilyen nem megszokott formában, akkor ott az lehet egy felkiáltó jel, és hát ami egy nagyon jó dolog lehet, és hitelességet adhat az online portáloknak, és ezt mondom én digitális benszülöttként végeredményben, az a szájhagyomány útján történő híresztelés, hogy olvastam egy jó írást, és valamilyen formában beigazolódott, hogy az nem hamis volt, hanem valóság, vagy olvastam egy jó cikket azon a portálon, miután láttam egy jó programajánlót, amire elmentem. És akkor így felkeltheti a szomszédok, barátok, rokonok érdeklődését, és hogyha minél többen elkezdik olvasni, ez a szájhagyomány útján történő terjeszkedés, ez egyre szélesebb spektrumban valósul meg.
Ervin, az előbb az imént említetted a reklámokat, a hirdetéseket. Ki felel a reklámok tartalmáért? És szerintetek, Ervin, te válaszolj erre a kérdésre először, bármilyen reklámot érdemes elfogadni?
Most ez egy óriási dilemmát jelent számunkra a vásárhely.mánál. Egyelőre nem fogadunk el bármilyen reklámot, és nyilván ennek megvan az oka, hogy meg akarjuk szűrni, még akkor is, hogyha pénztől esünk el. Hogy meddig lehet ezt így vinni tovább, nem tudom. Viszont kétféle reklám van. Van az a reklám, amit beküldenek, behoznak, és látod, hogy mit akar hirdetni, és arra mondhatsz igent vagy nemet, vagy van az a reklám, amit a Google tesz fel neked az oldaladra, ha beengeded, apró pénzért, és ott kattintásba megy a mérés, ott viszont az már ellenőrizhetetlen. Mert hogy ugyanazt a cikket olvasva, nálam egyféle reklám jelenik meg, nálad meg másféle reklám. És ezt már nem tudom én ellenőrizni.
Igen, mert a Google algoritmusa tudja, hogy az adott felhasználónak mi az érdeklődési köre. Tudja, hogy például én szeretem a technikai eszközöket, így normális, hogy nem egy ruhás üzlet reklámja jelenik meg, vagy nem egy bevásárlóközpont reklámja, hanem az éppen XY tech márka új terméke, vagy leárazott termékének a reklámja. De igen, ez valóban egy fontos kérdés a mai sajtóban, hogy mi az a reklám, amit beengedünk, és mi az, amit nem engedünk be. Azt hiszem, hogy meg kell ezt szűrni, akármennyire nehéz, és valóban pénztől esik el a portál, a médiaintézmény, és akár maga az újságíró is. Tehát ettől tudunk mi minőségibb, igényesebb tartalmat előállítani, mint azok, akik a YouTube-ra feltöltenek egy agyon reklámozott, mindenféle termékkel megszórt videót. hogyha mi is elkezdjük ezt csinálni, akkor ugyanarra a szintre esünk le, annyi, hogy mi még a fiatalok érdeklődését sem tudjuk olyan könnyen megszerezni, mint a YouTube influencerek, ami egyértelműen lépés hátrány.
Egy magyarországi kollega mesélte, hogy egy olvasó, egy középkorú, vagy inkább idősödő olvasó azt vetette a szemére, hogy hát nálatok mennyi csórénős reklám van. És az volt a válasz, hát persze, hogyha te azelőtt csórénőket néztél valahol, akkor neked az algoritmus mindig is csórénőket fog behozni.
Vannak olyan weboldalak, ahol alapból be vannak téve ilyen banner reklámok, ugye ez a banner reklám, ez a hirdetőtábla, az útmenti hirdetőtáblának a digitális változata végeredményben, és akkor ott mindig ugyanazok vannak, tehát most akkor mondjam azt, hogy az ismerősöm mesélte, hogy torrent oldalakon ilyenek szoktak megjelenni.
Csaba, te is válaszolj kérlek, és ezzel szép lassan a műsoridunk végéhez érünk.
Hát én nem nagyon dolgoztam internetes portáloknál. Én azt tudom, hogy sajnos például az írott sajtóból szinte teljesen kivesztek a reklámok, úgyhogy nekünk például az Erdély Naplónál már ilyen gondunk nem is volt. De hát egyetértek Ervinnel és Szilárddal, amit ők mondtak.
Csaba, Szilárd, Ervin, kezdünk a műsoridő végéhez közeledni, már jeleztük. Köszönjük, hogy a mai Összhang vendégei voltatok.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük a meghívást, és azt, hogy itt beszélgethettünk.
Nagyon örvendek a beszélgetésnek, köszönjük.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai műsorunkba. Nánó Csaba közírónak, Szuker Ervin újságíró közírónak, a Román Televízió munkatársának, ugyanakkor a Vásárhely.ma felelős szerkesztőjének, és Nagy Bodó Szilárd újságírónak, a Marosvásárhelyi Rádió és a Népújság munkatársának. Köszönöm, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak ígérjük, hogy a beérkezett kérdésekre a közeljövőbe majd még válaszolni fogunk, hiszen mi függetlennek tartjuk magunkat, és ezek a kérdések sem fognak kimaradni egészen biztosan. A hallgatóknak külön köszönet a figyelmükért is, lassan 19 óra átadjuk a stúdiót. Most búcsúzom, az Összhang szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.